családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküdt, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawattal csökkentették villamosenergia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamosenergia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamosenergia termeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján helyen ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győröt és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécset 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban akár irányított véradással is segíthetik a vérellátó szolgálatot. A részletekről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak.
Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradás szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kerül a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, hát a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak.
A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány állomány felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföldön. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Jöjj el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben, adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgat minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megroncsa hatalmában.
Azért te néked könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk, emeld fel zászlódat köztünk, viadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el neved eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
Nincsen más vágyam, csak csendesen szeretni még, dicsőség pénzír név. Az egyhez mérve mennyit ér. Futottam én eleget, leülnék ma már, és mi a távolban lebegett egy karnyújtásra vár. Tövis nélkül rózsa, kertben ritka kép, de illatával boldogítja a jó kertész szívét. Dalom szélnek szárnyán, szívem csend szavát, néma hangon eldalulja, nem ismer határt. Ki hallja meg csak ő, kit átölelt a dal, mert vágya él, mint nagy folyó, szeretni úgy akar.
És a tiszántúli református egyházkerület rádiója.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik áruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyette mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó, vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol mélyen a szívemben. Vélemény mondom pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tü-tü-tü-tü-tü.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, jó estét kívánok! Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiből olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elízeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok. Hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját ereikből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre, mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél 2. fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája, Az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Mezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha értetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, Én Istenem. Hát, ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezetsz, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Dugó Dani Afrikában. Ki is ez a Dugó Dani? Dugó Dani egy aranyos, igaz, kicsit szeleburdi, dugóból készült embergyerek. A dolog úgy kezdődött, hogy egy tágas, szép vidéki házban élt Bandika, akinek nagyon élénk volt a fantáziája. Szeretett kincsek után kutatni, és elképzelni azt, hogy mi minden lesz belőlük. Hát egyszer, a padláson, régi limlomok között talált egy csomó dugót. Addig ügyeskedett, fúrt, faragott, amíg a sok dugóból, összesen 18-ból, meg egy kis drótból, és a kukorica szép szőke hajából formás kis emberkét teremtett, hosszú orral, mosolygó szájacskával. Később Bandika mamája helyre kis öltözetet vart neki, tollas, díszes kalapot akasztott a fejére. Dugó Dani egyszer az udvaron heverészett éppen, amikor Kelep apó a gólya rátalált, és felvitte a gólyafészekbe. Kelep anyó bezzeg megörült neki, arra gondolt, hogy ha majd kikölti a fiókáit, milyen jó játszótársra lelhetnek a dugó gyerekben. S Dugó Dani a sok szeretettől életre kelt, és jó barátja lett a fiókáknak. Attól kezdve ő is Kelep anyó gyerekei közzé tartozott. Élt abban az udvarban még egy fontos személy, Csupi kutya. Ők ketten Kelep apóval már régen barátságot kötöttek, s Csupi az új jövevényt, Dugó Danit is megszerette, Így aztán nagyon vidáman éltek együtt valamennyien ezen az udvaron. Vidáman éltek, de nem békességben, mert Dugó Daninak volt egy rossz szokása, nagyon-nagyon kíváncsi volt, és ez a szokása sok-sok különös kalandba sodorta őt. Ezekről a kalandokról mesélünk most nektek. Első fejezet. Kicsi szomorúság, nagy öröm. Csupi kutya mérgesen futkosott a nagy kertben. Apró fekete orrát mindenüvé bedugta. Izgatottan szaglászott, cimatolt, aztán, mikor nem találta, amit keresett, mérgesen döfködte a sok aranyszínű levelet. Pedig olyan szép volt a kert, hogy csak mosolyogva lehetett nézni. Ősztündér végig táncolt felette, és ahogy táncolt, felhő uszája nagy szelet csapott, és a fütyörésző szél lesodorta a fák aranyszínű, barna, sárga levelét. Csupa színes lomb takarta a pázsitot, az utakat. Igaz, hogy azért a fákon is maradt elég levél. Némelyik dacosan ellentált a szélnek, ősznek, és még egészen zöld lombkoronával integetett. Ha, kicsit korán jött az ősz, mondogatták az emberek. Augusztus végén ritkán látni ennyi sárguló lombot. Vagy talán éppen azért lesz hosszú szép ősz, ki tudja. Talán a lombok tudták, de Csupi kutya igazán nem azért futkosott közöttük, hogy ezt megkérdezze. Itt sincs, meg itt sincs, meg még itten sincs, jaj, sóhajtotta, lihegte, aztán letelepedett pihenni, és apró fekete orrát égnek tartva olyan keservesen vonított, hogy négy óriási pajtása, bundás, lompos, pásztor és mackó, a nagy kert hűséges őrzői ilyetten vágtattak oda hozzá. Eddig ott verekedtek a veranda előtt. Csupikám, kis bajtás, mi bajod? Kérdezték tőle kutyanyelven. Mert nem tapnálom, jaj, sehol se találom, biztosan ellopták. Vonított újra, de hirtelen elhallgatott. Felcsapta két hegyes fülecskéjét. Példáját négy óriási barátja is követte, úgy figyeltek. Az egyik zöld koronájú fa ágai közül valami furcsa hang hallatszott, mintha éhes vagy beteg verép fióka nyöszörgött volna, de mégsem az lehetett, mert Csupi nagyot ugrott, mintha fel akarna repülni a fa ágai közé. Ó, Danikám, jaj, Danikám, csak hogy megtaláltalak, miért nyivákolsz odafenn? Tán kis macska lettél? Nem. Csak búsulok. És ide le nem tudnál búsulni? Muszáj a fára mászni? Már egészen elkopott a szép fekete orrom, úgy kerestelek. Nem bánom. De nagyon elfáradtam ám. Nem bánom. És haragszok is, mert ha barát vagy, akkor ne bújjál el. Nem bánom. Hát, ha nem bánod, akkor én se bánlak, és elmegyek. Aztán, mikor megpukkadtál, akkor se bánom, mert nem is vagy barát, és keresek másikat, na. Csupi mérgeset vakkantott, megfordult, és elindult a ház felé. De nem jutott messzire, mert a nagy fáról valami szélsebesen kúszott le, aztán kettőt ugrott, és elkapta a kutyus szép, kócos farkát. Csupi megállt, de nem nézett hátra. Igazán haragudott. Csupikám, légy szíves, ne haragudj, mondta Dani, és megölelte a kutyus nyakát. Azt hiszitek, tudott a Csupi továbbra is haragudni? Dehogy is tudott. Hamar megnyalogatta Dugó Dani barna képét, aztán nagyot prüszkölt. Bruh! Na, Danikám, mondd, sonka lett belőled? Mert olyan finom, sós az arcod.
Mert nem, az csak a sírástól van, a sok sírástól.
Miért sírtál, Danikám? Jaj, miért?
Mert muszáj.
Csupi szépen letelepedett, az orrát Dani ölébe fektette, úgy hallgatta. A négy nagy kutya köréjük kuporgott. Ők is szerették Danit, hát érdekelte őket, amit beszélt.
Azt gondolod, hogy szívességből sírtam, mert nem is, csak nagyon fájt a szívem, mert megint csak becsapás volt. Nem is gondoltam volna kelepapóról, olyan finom, komoly gólya. Aztán mégis. Emlékszel, Csupikám, azt mondta, hogy erre jönnek, és akkor majd el tudok búcsúzni kelepanyótól. Mert nem is láttam egész nyáron, mert mindig itt voltam. És nem is a csavargásból, hanem azért, mert kellett építeni. A sok kis koldus gyerekkel, tudod, de az egy másik történet.
És nagyon jól tetted, Danikám, csak azt nem tudom, miért kell ezért sósra pityeregni a képedet.
Mert miért? Mert csak néz körül. Mennyi sok sárga levél van már, és akkor itt az ősz, és Biztos hiába várunk, mert már a gólyák régen elrepültek abba az Afrikába, és nem is búcsúztak el is, és nekem rettentően fáj a szívem is.
Kelep, kelep, hallatszott valahonnan a levegőből. Csupi elgurult, mert Dani akkorát lökött rajta, mikor felugrott. Aztán hamar talpon termett a kiskutya, és ugrált, ugatott, vonított, majd megbolondult örömében. Dani meg vele örült, mert fenn a levegőben méltóság teljesen kiterjesztett szárnyakkal egész csapat gólyamadár kerengett. Elől hatalmas, öreg gólyaapa vezette őket.
Kelep, öreg kelep!
Kiabálta Dani, visította Csupi, bömbölte a négy nagy kutya. És nem hiába, Kelep anyó élete párjával együtt szépen leereszkedett a pázsitra.
No, azért ne cibáld ki minden tollamat örömödbe, Danikám, mondta az anyó,
de neki is könycsurgott végig a szép piros csőrén, és még a főkötője is vére csúszott örömében.
De mikor örülök, és milyen rettentően örülök, mert ebbe a nyárba alig láttalak, öreg gólya anyó. És mégis te vagy a legfinomabb gólya néni, és ilyen nincs is több, és még abban az Afrikában is biztos nincs.
Hát csak örüljetek, kérem, mondta Kelep apó, úgyse soká időzhetünk.
Most mindjárt elmentek,
konyult le a Dani orra bánatában.
Bizony, Dani fiam, mennünk kell, nem várhatjuk meg, míg igazán megjön az ősz. Így is sok gólya csapat megelőzött bennünket. Indulni kell, csak éppen látni akartunk még.
Dani olyan erősen fogta anyó nyakát, mintha el sem akarná engedni. Hiszen az ő fészképen lakott, anyó melengette, amikor fázott, és anyó nevelte. Míg ilyen helyes kis maszat lett belőle. Anyó is egyre simogatta a szárnyával. A nagy ölelkezésbe egyszer csak beleszólt Csupi kutya is.
Nagyon messzi van az Afrika?
Kérdezte.
Jaj, borzasztó olyan messzi, Csupikám,
sóhajtotta Dani.
Jönnek sok országok előbb, meg hegyek, meg minden, aztán jön tenger, és az olyan, de olyan nagy, hogy rettentően.
Csupi füle is lekonyult. Olyan messzire az ő négy apró lábával sose tudna eljutni. Ráadásul a tengeren nem is lehet sétálgatni.
Na de folyton mégse lehetett busulni. Jött Szélkelep, meg a többi ismerős gólya, mert mindegyik látni akarta a pajtásokat.
Úgyhogy öreg este lett, és Kelep apó fejcsóválva jelentette ki.
Ma már nem indulhatunk. Helyezkedjetek el itt a kertben. Dani mondta, hogy lehet, mert ez a kert egy kedves úré. Holnap hajnalban aztán, ahogy felkelt a nap, megyünk.
Mindenki nagyon örült a dolognak. Különösen Dani, meg Szélkelep, akik egy bokor alatt erősen súgtak-búgtak. Később Csupi is odasonfordált, és a nagy titkos beszélgetéstől olyan jókedve kerekedett, hogy még a lompos fülét is megmerte cibálni, pedig annak egyik talpa akkora volt, mint az egész Csupi pajtás.
Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem. Jézus véres kegyelmet minden jóvá tegyenek. Amen.
Meghalni születő, szelíden halkuló, vörösen parázsló, csendesen lobogó, hevesen dobbanó szívünk kósza, lázas bolygó, csak benned nyugvó. Sziklád rejtek, trónod izzó, szent vagy, örökké való. Szomjazó, lüktetett tetve, fáradó, fáradva, zuhanó, zuhanva, széttörő, széttörve, ébredő.
Hitéleti műsorát hallották.
Az Úr Isten dicsérni.
felségednek, én uram énekelni.
Őrült káosz elnyel felem ízt, jöjj vissza értünk, fáj ez a zaj, gyere Úr Jézus és ölelj át hamar.
Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Mikor visszahozza az Úr Sion foglyait, olyanok leszünk akkor, mint az álmodók. Megterik nevetéses vigassággal a szánk, s látja majd minden ember, hogy az Úr a szabadító.
Hozd vissza a mi fogjainkat, öntse el a kihalt földet, sok-sok megáradhata. Uram, hozd vissza a mi fogjainkat, öntse el a kihalt földet, sok-sok megáradhata.
A kiszáll szívekből újra élő víz fakad, sok régi sem, ami soha nem múlt el, hirtelen begyógyul. A vakok látni fognak, és a sánták újra járnak mag. A süketek akkor hallják azt, hogy nagy csodát tett az Úr. Meg ne áll, s táncolsz majd örömödben, mikor eljön az aratás. Vedd fel újra a terhet, sírva indul, és úgy vesd tovább. Steri lesz kezed a kérékkel, amikor urad elé állsz.
Alkottál, te formáltál. összetett, te vagy az én Istenem.